Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Mesélő Kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Hátszeg környékének legismertebb két birtokos családja a kendefiek és a nopcsák, de mellettük ott vannak a marák, a pogányok, és még folytathatnánk. A kendefiek, akik iskola és templom alapítók, politikusok, kitűnő gazdák, a nopcsák titokzatosak, kalandorok és tudósok, Őralja Boldogfalva, Farkadin és Szacsa a kastélyai őrzik ennek az ősi titokzatos világnak az emlékeit. Témánk: kastélyok a Hátszegi medencében.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Üdvözlök én is mindenkit. Ma, ahogy elhangzott a bevezetőben, egy titokzatos világba kalauzoljuk önöket, egy olyan világba, amely napjainkban is elbűvöli az arra utazót. A Hátszegi medencéről van szó. A kendefiek és a nopcsák csodálatos világába és kastélyaiba kalauzoljuk el ma önöket.
Történész úr, a mai beszélgetésünket folytassuk a kendefi család történetének bemutatásával.
A kendefi család vitatott származású, nincs egyetértés román és magyar történészek között ezzel kapcsolatosan. A magyar történészek a hétvezér egyikét, Kundot vagy Kondot tartják a család ősapjának, név, amelyből később talán Kende lett, és később Kendefi, de vannak olyan történészek, akik Kun származásúnak tartják a család tagjait, sőt szerintem a család tagjai is magukról úgy gondolkodnak, hogy Kun származásúak lennének. A román történészek azonban kitartanak azon állításuk mellett, hogy a család a román Kündia Kenéz családból származik, és a középkor folyamán magyarosítják a nevüket. Mit tudunk pontosan, mit tudunk dokumentumokkal bizonyítani a család történetéről? Hát elsősorban azt, hogy Malomvízi Kende fia János jelenik meg először a forrásokban 1406-ban. Ő már 1415-ben nemesi kiváltságokkal rendelkezik, és ez a János szerez Zsigmond királytól, luxemburgi Zsigmond királytól címer adományt. És az ő két fia által jön létre a kendefi, illetve a kenderesi nemzetség, vagy a kendefi és a kenderesi család. Később a család tagjai, mondhatjuk, hogy nem játszanak olyan kiemelkedő szerepet Erdély történetében, legalábbis a 16-17. Századokban. Néhány tagjáról tudunk megemlíteni érdekes eseményeket, például egy kendefi János, aki 1550-ben az Erdélybe betörni készülő törökök oldalán érkező havasalföld és moldvai fejedelmek ellen harcol, majd Mihály, Gábor és István Székely Mózes mellett harcol Giorgio Basta ellen, és Székely Mózessel együtt halnak meg 1603-ban a Brassói csatában. A család hírnévre való emelkedése tényleg a 18. században kezdődik. És ez Szkendefi Elekhez kapcsolódik. Ez az Elek, aki a tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, majd európai tanulmányútra indult. Úgy tűnik, hogy járt Genfben, járt Utrechtben, és a kísérője Szatmári pap Mihály volt, aki később Kolozsváron teológiai tanár lett. Ez a Szkendefi Elek 1762-ben szerez grófi rangot Hunyad vármegye főispánjaként, főkormányszéki tanácsosként tevékenykedik, híres könyvgyűjtő, kultúra pártoló. Két házassága volt, Lázár Annával és Betlen Krisztinával, 5 gyerekük született, leányai közül Zsuzsa gróf Teleki Domokos felesége lett, és ezt csak azért említem meg ebben a történetben, mert a házaspár az építetői a Marosvásárhelyi vár alatt álló Teleki palotának. Érdemes még Szkendefi Elek testvérét, Szkendefi Ráhelt megemlíteni, aki híres könyvtárat gyűjtött össze élete során, és az erdélyi református templomoknak, iskoláknak az egyik nagy mecénása volt. A családból érdemes megemlíteni a 19. században élt Ádámot, aki a grófi titulust megszerző Elek János fiának és feleségének Teleki Polixéniának a fiaként született 1795-ben, és Pálffy János Magyarországi és Erdélyi Urak című visszaemlékezésében a következőképpen mutatja be ezt a Szkendefi Ádámot, idézem. Erdély ébredésének a politikai és társadalom terén első bajnoka és úttörője Veselényi Miklóssal együtt. Szkendefi nagyon sokat tett a fiatalság lovagias szellemének felköltésére, és irányt adott annak. Az idegeket erősítő és a lelket bátorrá tevő testgyakorlatokat, minő a merész lovaglás, úszás, vívás divatba hozta, és ezen utolsóval a párbajokat, melyek később gyakran és többször halálosan fordultak elé Erdélyben. Szkendefi szép, magas, erős férfi volt. A kortársaik leírása szerint Szkendefi Ádám sans-peur et reproche, félelem és hiba nélküli férfi, kocsizás közben a félre nem állókat korbáccsal támadta, egy időre Kolozsvár területéről hatóságilag ki is tiltották. Józsika Miklós több nyelven beszélő, ritka műveltségű, sportokat kedvelő embernek írta le. Erdély egyik legnépszerűbb politikusának számított a maga korában. Veselény Miklóssal nem csak politikai téren értettek egyet, de szoros barátságban is álltak. Szkendefi mintagazdaságot működtetett ő raja boldogfalvi birtokán, segítette Bolyai János bécsi tanulmányait, az egyik alapítója volt a kolozsvári kaszinónak, segítette az erdélyi református iskolákat. Szkendefi haláláról későbbi történész Kővári László ír. 1834. február 4-én táncvégalomban vesz részt, ott leányával még táncol, végeztével a szekeret be nem várva, leányát ölében még hazaviszi, s pár óra múlva a szív bal kamarájából felmenő nagy életér kettérepedése következtében halva volt a még csak 39 éves népszerű hazafi. Benne a grófják kihalt. Szkendefi Ádámot a Házsongár temetőben temették el, ott található napjainkban is monumentális síremléke, és a sírra nincs név vésve, mert hogy ugye mindenki tudta, hogy ki nyugszik ott. Szkendefi Ádám kétszer nősült, az első felesége Báró Józsika Róza volt, második felesége Betlen Borbála. Két leányukról tudni, az egyik Róza, aki Veselényi Farkas felesége lett, és hogyha visszahallgatják műsorainkat, akkor velük még találkozhatnak Hadad kapcsán, a hadadi, úgynevezett, később elnevezett Degenfeld kastély kapcsán, és a másik leány Katalin, aki gróf Andrássy Gyula felesége lett, igen, arról az Andrássy Gyuláról van szó, aki 1867-ben Magyarország miniszterelnöke lett, és Szkendefi Katinka 1867 után, mint a miniszterelnök felesége, Erzsébet királyné, híres Sziszi magyar udvarmesternője is lett. Elhangzott Kővári idézetében is, hogy Szkendefi Ádámmal kihalt a grófi ág, de nem halt ki a család, tehát maga a nemesi ág folytatódott tovább, a család birtokai is a nemesi ágra szálltak, és ebből az ágból Szkendefi Gábor 1916-ban kapott grófi rangot, tehát mondhatjuk, hogy a grófi ág újra élet, újra született, 1916. december 30-án 4. Károly király koronázása alkalmával kapta meg Gábor a grófi címet. Ő 1906-ban vette feleségül Báró Bánffy Zsuzsannát, a nóta szerző Bánffy György és Betlen Margit leányát. Ebből a házasságból 4 gyermek született, Ádám, Elek, Miklós és Klára, és hát Eleket leszámítva a leány és fiúág leszármazottai napjainkban is élnek.
Az őraja boldogfalvi kastély nem csak a család, de egyben a környék legismertebb kastélya is. Beszéljünk most ennek az épületnek a történetéről.
Szerkesztő úr engedélyével még mielőtt Őraja Boldogfalváról beszélnék, éppen két mondatot említenék a család legősibb birtokáról, ahonnan maga a családnak az előneve is származik, és ez nem más, mint Malomvíz, ami nem is olyan messze található Őraja Boldogfalvától, és Malomvíz helységben áll a család romos ősi udvarháza is, amely ugyanúgy az államosításig a család tulajdonát képezte. Ugyanakkor, hogyha Malomvíznél egy picit tovább megyünk a Retyezát irányába, akkor ott van Kolcvár, a kolcvári vár romjai, amelyek dacolnak az idő múlásával, és mind a kettő, tehát úgy Malomvízet, tehát a malomvízi birtokot, mint Kolcvárat a család birtokba kapta a 14. században. És hogyha a birtok történetet tovább vinnénk, akkor 1447-ben következnek a Boldogasszonyfalva, illetve Kernyesd birtokok, különben Kernyesden is állt a családnak egy kastélya, amely sajnos a 20. század folyamán eltűnt, és amelyre remélhetőleg terveink szerint azért még műsorainkban vissza fogunk térni, amikor eltűnt kastélyokról is beszélgetünk. Na de akkor Őraja Boldogfalvára visszatérve. Az Őraja Boldogfalvi kastélyt a család a 18. század második felében építette. Állítólag létezett korábban egy udvarház itt, amelyről nem igazán tudunk információkat. Az, aki a 18. század második felében felépíti a jelenlegi kastélynak az elődjét, az maga a címszerző, tehát a grófi titulus megszerző Kendefi Elek volt. Erre emlékeztet a kastély bejárata fölött elhelyezett emléktábla, a Kendefi és Betlen családok címereivel. Ez az emléktábla, hál' Istennek, napjainkban is megvan. Igaz, hogy a címerek megvannak csoknyítva, de a tábla helyén van, és hogyha ezt a latin szöveget lefordítjuk, akkor a következő áll benne: az épületek, melyet látsz idegen, nem a hatalmas munka és a díszítés által tűnnek ki, hanem a csend és nyugodt lakás kényelmével, amelyet a legnagyobb Isten, a mennyei és földi dolgok igazgatója és bölcs védője segítségével, akinek tanácsa nélkül hiába való lenne minden munka, építette, Kendefi Elek, Malomvíz grófja, császári és apostoli királyi fennségnek, Erdély nagyfejedelmének belső tanácsosa, szeretett feleségével, Betlen Krisztina grófnővel, gyerekeivel a gondviselő Istennek fogadták az úr 1782. esztendejében. Ezt a 18. századi kastélyt ma nehezen találjuk meg. A kastélyt a 19. században teljes mértékben átalakították. Kendefi Ádám, tehát az Elek unokája volt az, aki alakított a kastélyon a 19. század elején, de az, amit ma látunk, az az 1870-74 közötti átépítésnek az eredménye. Ennek a megrendelője a nemesi ágból származó Kendefi Árpád volt, akinek az idején egy neogótikus lovagvár stílusában újjáépült a kastély. Az átalakítás Schulz József építész és idősebb Stornó Ferenc munkája, a kastély körül pedig egy angol parkot alakítottak ki, amelynek létrehozója 1874-ben egy Wilhelm Klenzki nevű tájépítész volt. Kastély 19. századi történetének talán az egyik legkiemelkedőbb eseménye az volt, hogy 1882-ben a kastélyban tartózkodott egy ideig Rudolf trónörökös és a felesége Stefánia, és erről a korabeli lapok is beszámoltak természetesen, és itt van a kezemben a Vasárnapi Újság 1882. augusztus 6-ai száma, amelyben Réti Lajos egy rövid cikkben bemutatja a trónörökös pár boldogfalvi utazása kapcsán magát a kastélyt, de nem csak a kastélyt, hanem egy picit Boldogfalvát is, és egyáltalán a környezetet, úgyhogy engedjék meg, hogy ezt a cikket felolvassam önöknek. Erdély egyik legnagyobb és legszebb síkságának, Háceg vidéknek keleti oldalán fekszik egy igénytelen kisközség. Őraja Boldogfalva, melyet a trónörökös pár ottan tartózkodása épp oly hirtelentett emlegetetté mostan, mint tőketerebest egykor a gróf András Gyula diplomáciai jegyzékei. A kastélyt, mely a fenséges párnak szállást ad mostan 10 napra, néhai Kendefi Árpád restaurálta angol kastélyokra emlékeztető gót stílben. A század első felében Erdély egyik legfényesebb lovagja, gróf Kendefi Ádám tartotta udvarát ottan. Lakásával szemben nagy terjedelmű lovagló iskolát épített, amelynek omladozó falai közt színát tartanak most. Utódjának, Kendefi Árpádnak csak a lakóház iránt volt szenvedélye, és sokat áldozott rá, hogy valóságos főúri kastélyát tegye. Ellátta tornyokkal, erkélyekkel, messzelátókkal, belsejét faragványokkal, címerekkel, ezreket érő nehéz bútorokkal. ritka és fényes kötésű művekben gazdag könyvtára is egyik ékessége a kastélynak. Maga nem sokáig élvezhette, mert férfikora kezdetén halt el. Be sem végezhette egészen úgy, amint tervezve volt. Berepesne szíve az örömtől mostan, ha megérhette volna, hogy amidőn annyi század után először tartózkodik egy királyutód a régi dicsőségű Hunyad megye földjén, azaz ő kastélyát választotta tartózkodási helyéül. Boldogfalva maga igen kicsiny község, Háczegtől fél órányira, lakóinak száma mindegyütt sem emelkedik 300-ig, lakói leginkább az udvari cselédség maradékai. A kastélyon kívül van benne még egy kendefi udvarház, s azon kívül két figyelemre méltó épület. Egyik a bizánci stílben épült református templom, melyről némelyek azt vitatják, hogy még a rómaiakról maradott volna ránk, mások szerint csak az építéséhez használt köveket vették valamely római épületből. Valószínű, hogy a magyar kereszténység legelső századaiból való. Úgy tudom, hogy Stefánia főhercegasszony le fogja rajzolni ott tartózkodása alatt. Másik nagyobb épülete most már rom. Egy terjedelmes népiskolaház, amelyet Kendefiné, gróf Bethlen Kata saját költségén épített 1805-ben, s a Kendefi család tartott fenn két tanítóval. 1848-ig ottan tanultak a vidéki nemesség gyermekei. Boldogfalva felett a Sztrigyre nézve emelkedik az Orla-hegy, tetején várrommal. A rómaiak őrhelynek használták, s onnan származik Őraja Boldogfalva mellékneve. A hegy alatt keletfelé Váraja nevű község fekszik. Ez orlai őrhely összeköttetésben állott a krivádjai őrtoronnyal, amely mintegy másfél mérföldnyi távolságban a Petrozsény felé vezető vasútvonal mellett most is épp falakkal áll fenn. Boldogfalva mellett foly el a nagy víz, vagy lepusnyik, amely malomvíznél jő ki a retyezátból. Partjain lovagolt fel a trónörökös a Zenogához. Eme szép folyó partját választotta sétahelyül Stefánia főhercegnő is, megérkezése után az első nap már halászni ment főudvar hölgyével. A boldogfalvi kastélyt különösen vonzóvá teszi a gyönyörű kilátás, melyet erkélyeiről s ablakaiból élvezhetni. Délen egész hosszában a retyezát hegylánc emelkedik, amelyet áttekinthetni tövétől tetejéig, csúcsaival, völgyeivel s a malomvíznél nyíló hegyszorulattal együtt. Kelet felé az orla alatt egy szűk nyíláson láthatni a Sztrigy partján Petrozsény irányában haladó vasúti vonalat. Északra Háczeg, s nyugaton és északnyugaton az egész háczegi térség, melynek legalább 20 faluját lehet tisztán megkülönböztetni. Legtávolabb a Szörény megyébe vezető vaskapu alatt várhely, ahol ezelőtt 1777 esztendővel Sarmizegetusa ták főváros helyére építette Trajanus a római telep fővárosát, Ulpia Traianát. Azon a vidéken vívta Hunyadi János is egyik legdicsőbb győzedelmét, midőn ezelőtt éppen 440 esztendővel 1442-ben 15 000 emberből álló sereggel verte tönkre Szehabedin pasa 80 000-nyi hadát, s a csata után 200 török, lobogó és 5 000 fogoly hirdette a dicső győzelmet. Zajkány is ott fekszik, a vaskapu nyílásánál, amelynek lakói egy része Hunyadi nevet visel, és szentül őrzi azt a hagyományt, hogy a dicső vezérrel ugyanazon családból származik. Észak felé fordulva Lankás hegyek alján Brázova, Pestény, Demsus, Tustya, Felső és Alsó Fargadin községek látszanak. Demsust egy római kövekből épített görögkatolikus templom miatt szokták emlegetni a régészek. Alsó Fargadinon gróf Lónyay Menyhértnek római emlékkövekkel dísztett kastélya áll, és itt szokott nyaralni családja. A tér közepe irányában Klopotiva, Osztró, Kernyest, Poklisa, Naládz, a Rea községek. A víz másik partján Barest, Szacsal, Szentpéterfalva, Uncsukfalva, melyeket a Trajanus útja köt össze egymással. Sok jómódú úrilak s néhány díszes kastély van ezekben a falvakban. Ezt a vidéket élvezi most Stefánia főhercegasszony a boldogfalvi kastély erkélyéről, ide várja vissza férjét a felhők közé emelkedő retyezát háta mögül. Ez a kilátás teszi különösen becsessé a sok pénzbe került boldogfalvi kastély birtoklását. Idáig tehát a vasárnapi újság cikke. A kastély történetét tovább folytatva el kell mondjuk azt, hogy a család egészen 1946-ig tartózkodott Őraja Boldogfalván. Az államosítás után a családra ugye a DO, a domicili obligatórió, tehát a kényszerlakhely várt. Mi a kastélyt illeti, ez amennyiben megúszta a kommunizmust, úgymond, hát olyan értelemben, hogy nem lett egy romkastély. Ez annak is köszönhető, hogy 1960-as évekkel, vagy az 1960-as évektől nyári táborokat működtettek a kastélyban, megy egy turisztikai hivatal használta, később az 1980-as években szállodává alakították, és hát még 90 után is szálloda működött benne, sőt még a pincében egy diszkó is. Na most 2006-ban a család visszakapta a kastélyt. Azonban el kell mondani, hogy a kastély hasznosítása tudtommal még nem megoldott.
Folytatva az erdélyi mesélő kastélyokat, történész úr, mit tudunk elmondani a hallgatóknak a nopcsákról?
Ebben az esetben is vitatott származásról van szó. Több mint valószínű azonban, hogy a család tényleg román származású. Az első említés egy családtagnak 1367-ből származik, amikor Iván, egyesek szerint Ioan nevű tagja, Lackfi Miklós Erdély Vajdától Hunyad vármegye Hátszegi kerületében egy új adomány nyert ősi birtokaira, alsó, közép és felső Szilvásra. Innen is származik a család előneve, tehát hivatalosan felső szilvási nopcsákról beszélünk. Az ő fiai, tehát ennek az Ivánnak a fiai, Dienes Mihály László 1404-ben egy újabb adománylevelet kaptak. Dienes fiát nevezték először nopcsának. Tehát, hogyha a román származást veszük figyelembe, ugye akkor éjszakának. A család tagjai Hunyad vármegyében századokon át viseltek megyei hivatalokat, de fontosabb pozícióra ők is, akár a kendefiek a 18. századdal kezdődően emelkednek. Nopcsa Ferenc, Pál és Péter fiaitól származik a család két ága. Pál fia volt Elek, aki Hunyad vármegye követe, 1794-ben királyi táblai ülnök, végül pedig erdélyi kincstárnok, mivel neki csak leányai voltak, a későbbi nopcsák az ő testvérétől, Pétertől származnak. És Péter unokái Elek és László, akikről már egy picit részletesebben kell beszéljünk. Elek Hunyad vármegyében kezdte a hivatali pályáját, 1816-ban már főispán, később kormányszéki, majd pedig udvari tanácsos, a királyi tábla elnöke, majd később az országgyűlés elnöke, és 1837-tel kezdődően erdélyi udvari főkancellár egészen 1844-ig. 1855-ben, amiután nyugalomba vonult, osztrák birodalmi bárói rangot nyert, amit testvérére, a hunyadi főispán Lászlóra is kiterjesztettek. Mivel Eleknek felnőttkort megért fia nem volt, ezért a családot a testvér László vitte tovább. Nopcsa László 1794-ben született, Hunyad vármegye főispánjaként tevékenykedett. Szerepe az 1848-as eseményekben nem igazán tisztázott. Úgy tűnik, hogy Andrei Sagun a görögkeleti püspök meghívására elment a balázsfalvi gyűlésre, ahol be is választották a román forradalmi tanácsba, sőt, a császárhoz menesztett küldöttség tagja is lett. Viszont úgy tűnik, hogy később mégiscsak elárulta a román ügyet, és nem vett részt a románok mellett a forradalom. Na de viszont a magyar csapatok nem igazán nézték jó szemmel, tehát már mint a románok melletti kiállását, úgyhogy a zámi kastélyát ezek felgyújtották a forradalom során. A lényeg az, hogy a forradalom alatt többször is tábort változtatott. Életében több vele kapcsolatos legenda terjengett, erőszakosságairól, rablásairól. A szóbeszéd a hátszegi állarcos rablóvezérrel azonosította, akiről Jókai Mór írt regényt, ugye ez az 1860-ban megjelent Szegény gazdagok című mű, ebben a Fácia Negra alakját talán Nopcsa Lászlóról mintázta. Jókai különben élete végéig cáfolta, hogy a regény főhősét, Hátszegi Lénárt báró Nopcsa Lászlóról mintázta volna. Habár egyesek úgy vélték, hogy Jókait Nopcsa megfenyegette, és ezért volt kénytelen többször cáfolni. Nopcsa László különben 1884-ben halt meg Déván, és két fia született, Ferenc és Elek. Ferenc és Elek pedig 1874-ben magyar bárói rangot szereztek, tehát már édesapa is báró volt, viszont ő osztrák bárói ranggal rendelkezett. Nopcsa Ferencről éppen két mondatot. Ő bécsi Teréziánumban tanult, később katonai karriert választott, majd hosszabb külföldi utazást tett, Itáliában járt, például Velencében levéltári kutatásokat végzett, később feladva ezt a katonai karriert, Hunyad vármegye főispánja lett, és 1867-tel kezdődően a király körüli minisztérium államtitkáraként működött, majd pedig ebből az állásból felmentették, és Erzsébet királyné főudvarmestere volt egészen 1894-ig. Az ő testvére Elek. Elek ugyancsak a Teréziánumban tanult, ugyancsak a katonai karriert választotta, és később, miután feladta ezt a karriert, országgyűlési képviselőként tevékenykedett, hol a Hátszegi kerületet képviselte, hol a Szászvárosi kerületet. 1895-ben kinevezték a Magyar Nemzeti Színház és Opera kormánybiztosának, tehát az intendánsi pozíciót töltötte be, igaz, hogy nagyon rövid ideig. Házasságából, amelyet Zselinszky Matild grófnővel kötött, három gyereke született, Ferenc, Ilona és Elek. Ferenc nevű fiáról kell még néhány szót szólni, aki ugyancsak a Theresianumban kezdte tanulmányait, és 1895-ben, amikor a család birtokán, Szentpéterfalván húga, a 12 éves Ilona dinoszaurus maradványokat talált, ő vállalta, még 18 éves volt, hogy besorolja ezeket a leleteket. 1897-ben egy cikkben leírta a kréta időszakból származó maradványokat. Különben később ezeknek a neve, tudományos neve az lett, hogy Titanosaurus dacus, amelyet aztán a 30-as években átneveztek Magyarosaurus dacusnak. Ezzel a felfedezéssel kezdődik paleontológusi karrierje, amely Nopcsa Ferencet híressé tette. De hát Nopcsa nem csak paleontológus volt, hanem ő korán megismerkedett például az albán nép kultúrájával, történelmével, megtanulta a nyelvüket, térképet készített, fotókat készített, és hát ő írta le először Albánia geológiáját és néprajzát. A titkára Bayezid Elmaz Doda is albán származású volt, hát aki aztán később különben szeretője is lett. Az első világháború alatt Nopcsa többször teljesített különböző missziókat az osztrák-magyar külügyminisztériumnak, úgy Albániában, mind Románia területén. 1919-ben a tanácsköztársaság idején például eltérítette egy repülőt, kényszerítve a pilótát, hogy Bécsú helyen szálljon le. 1920-ban meghívták a bukaresti földtani intézet élére, de ő ezt visszautasította. Hazatért birtokaira, de itt egy konfliktus során a helyi parasztokkal majdnem életét veszítette, úgyhogy ezután Budapesten telepedett le. Itt 1925-ben a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója lett, később az akadémia rendes tagjának választották. 1929-ben végül elhagyta az intézetet, és ezután főleg Bécsben élt. Pontosabban 1933-ig, amikor a különböző egészségügyi gondokkal küszködő báró öngyilkos lett. Érdekesség vele kapcsolatosan még elmondani azt is, hogy ő az albániai város Shkodra posztumusz díszpolgára lett, és 2008-ban pedig teret neveztek el róla Tiránában. Vele a Nopcsák fiúágon kihaltak.
A következő percekben arra kérjük, hogy szóljon a család Farkadini kastélyáról is.
Alsó Farkadin, amelyet, ha emlékeznek, a Vasárnapi Újság cikkében Réti Lajos már ugye említ, itt a családnak létezett egy udvarháza, mielőtt a 19. században, a 19. század első felében valahol Nopcsa László, tehát a Fácia Negra, megépítette a ma is látható kastélyt. Építés történetéről alapjába véve ennél többet sajnos nem tudunk. A kastély a Lónyai család tulajdonába került, pontosabban Lónyai Menyhértről van szó, aki a kor egyik híres pénzügyi szakemberének számított. Talán ezért is lett ő az Andrássy Gyula kormány pénzügyminisztere 1867-ben, majd pedig 1870-ben az osztrák-magyar monarchia közös pénzügyminisztere. Egy év múlva Andrássy Gyula külügyminiszterré való kinevezésével Lónyai lett magyar királyi miniszterelnök. Igaz, hogy rövid ideig töltötte be ezt a pozíciót, tehát mindössze 1872 végéig. Eközben 1871-ben grófi rangot kapott. A Kappel Emiliával kötött házasságából több gyerek született, ezek közül Béla lesz az, aki Farkadinon telepedett le. Ő különben országgyűlési képviselő volt, híresek voltak versenyistálói, és 1890-ben hunyt el influenzában itt a farkadini birtokon. A Béla gyerekei közül Menyhért a helyi birtokosok közül keresett magának feleséget, pontosabban a kendefiek közül. Kendefi Ilonával kötött házasságot 1897-ben, mégis úgy tűnik, hogy leányát Margitot illette a birtok, őt említik birtokosként a 19. század elején. A régi fényképeken, tehát század elejé fényképeken lehet látni, hogy a kastélyhoz vezető feljáró falában tömérdek római kő van befalazva. Ezeket ma már nem találjuk ott, sorsuk számomra legalábbis ismeretlen. A kastély az első világháború után, illetve nem csak a kastély, hanem a birtok is a román állam tulajdonába került, amely Henri Berthelot, francia tábornoknak ajándékozta. Ugye Berthelot az első világháború idején a Romániában székelő francia katonai missziónak volt a vezetője. Berthelot azonban, amikor 1926-ban visszaköltözött Franciaországba, akkor a Román Akadémiának adományozta a birtokot és ezzel a kastélyt. A kommunizmus idején persze TS-székházként funkcionált az épület, majd 1990 után elhanyagolt állapotba került, ameddig vissza nem került a Román Akadémia tulajdonában. Az akadémia 2010-ben felújította, de sajnos megszüntették a régi patinás kinézetét. A kastély restaurálva van, fel van újítva, ma pedig kutatóközpontként működik. Az udvara látogatható, különleges engedéllyel az épületbe is be lehet menni, de igazából belül egy teljesen modern épület várja a látogatót.
Azonban jó tudni még azt is, hogy a család Szacsalon is építkezett.
Szacsal a 19. században állítólag egy adósság fejébe került a naláciaktól, Nopcsa László tulajdonába, tehát ugyancsak Nopcsa Lászlóról, a Fácia Negráról beszélünk. A birtok azonban itt megmaradt a család tulajdonába, tehát nem került eladásra, mint Farkadin. A birtokot azt a fia Elek vette át, és úgy tűnik, hogy ő építette a historizáló, neogót hangulatú kastélyt valahol 1872 körül. Itt ebben a kastélyban nevelkedett Ferenc, a későbbi paleontológus, a dinozaurusz lelőhely, ez a Szentpéter falvai dinozaurusz lelőhely, az pont Szacsal mellett található. Ferenc édesapja halála után lett a birtokos itt Szacsalon, és az ő 1933-as halála után a húga Ilona volt a kastély tulajdonosa egészen 1945-ig. Ilona Pallavicini Albert őrgróf felesége lett, és három fiúk született, ennek a három fiúnak nem voltak leszármazottai, így a család ezen ágából nem is volt igazán, aki visszaigényelje 1990 után a kastélyt. A kommunizmus idején a kastélyban kisegítő iskola működött, sőt a rendszerváltás után is, majd ennek kivonulása után gazdátlanná lett a kastély, több éven keresztül romosodott. Ez a helyzet 2019-ben változott meg, tehát a kastély továbbra is állami tulajdona, Hunyad megyei tanácsnak a tulajdona, amelynek sikerült előteremtenie az anyagi fedezetet arra, hogy elkezdődjön ez a restaurálás, tehát ahogy mondtam, ez 2019-ben kezdődött, és jelen pillanatban is zajlik. A tervek szerint ezen év őszén fognak befejeződni. A hírek szerint ezen túl valamilyen kulturális központ fog működni a kastélyban. Több mint valószínű, hogy egy múzeum is helyet kap majd itt, és gondolom, hogy nem hanyagolják el Nopcsa Ferenc emlékét sem. Még annyit nagyon gyorsan megemlítenék, ez nem a kastélyokkal kapcsolatos, de ugye Hátszegen a római katolikus templom alatt található a Nopcsák kriptája, amit én ajánlok figyelmükbe, látogassák meg. A templomot különben 1745-ben építették, és később Nopcsa Ferenc főudvarmester, tehát Erzsébet királyné főudvarmestere építette át, újítatta. Templom szentélyében található mellszobros síremléke, és a templom kriptájában vannak eltemetve Nopcsa Elek, a főkancellár, maga Ferenc a főudvarmester, és természetesen maga Fácia Negra, Nopcsa László.
Történész úr, az erdélyi mesélő kastélyok utolsó perceiben ezennel is arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A Hátszegi medencében számos kastély és udvarház létezett, illetve létezik, amelyeknek a története több kutatást igényel. Ebben a műsorban mi a kendefiek és a nopcsáknak a kastélyait, udvarházait mutattuk be, tehát bemutatásra került az Őraja-Boldogfalvai kastély, amelynek a kezdetei a 18. században vannak, erre emlékeztet a homlokzatán lévő emléktábla, majd a 19. század második felében alakították át, ekkor kapta a mai lovagvárszerű kinézetét. A Nopcsák kastélyai közül pedig beszéltünk az Alsó Farkadiniról, amely a Nopcsák kezéből hamar a Lónyai család tulajdonába került, majd pedig a francia tábornok Henri Berthelot tulajdona lett, aki a Román Akadémiának ajándékozta, amely ma is a tulajdonos az épületnek. És beszéltünk Szacsalról, amelyet Nopcsa Elek alakított át az 1870-es években, és ez volt a kastélya a híres paleontológusnak, Nopcsa Ferencnek, ma pedig ez az épület felújítás alatt áll, és ennek befejezését néhány hónap múlva várjuk.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a műsornak és a hallgatóknak szánt perceit.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és hát a következő héten egyfajta kastély mozaik következik. Több családnak a mesélő kastélyát próbáljuk önöknek bemutatni, olyan családok, mint például a Béldiek, a Csákyak, az Ugronok, vagy éppen a Nemesek.
Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok percei ezennel erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplaszt Kft. a műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.